Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A remény zarándokai. A 2025-ös jubileum felhívás, hogy legyünk egy jobb világ építői. Páter Szabó Ferenc sorozata a teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához. Második rész, József Ratzinger professzor, a zsinati teológus. Remény zarándokai. A 2025-ös jubileum felhívás, hogy legyünk egy jobb világ építői. Szegezzük tekintetünket a reménységre, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár a Szent Év logójának bemutatásán. Rino Fisichella érsek bejelentette a jubileumot előkészítő két év programját. 2023-at a II. Vatikáni zsinat tanításának, 2024-et pedig az imának szenteljük. A 2025-ös jubileum mottója a remény zarándokai. Váljon hiteles, megtapasztalható tartalommá a világ számára. Ennek a kívánságának adott hangot Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, az apostoli palota Sala Regia termében kedden délután megtartott bemutatáson, amelyen ismertették a Szent Év hivatalos logóját. A bíboros hangsúlyozta, hogy az utóbbi évek és hónapok eseményei szinte kötelezik az egyházat arra, hogy tekintetét a reménység erényére szegezze, amely a többi isteni erénnyel együtt, mint a hit és a szeretet, a keresztény élet alapját képezi, és mindenkit arra szólít, hogy legyen egy jobb világ felelős építője. A vatikáni bíboros államtitkár idézett Ferenc pápa leveléből, amelyet a 2025-ös szentévtávlatában írt. Mindent meg kell tennünk, hogy mindnyájan visszaszerezzük az erőt és a bizonyosságot, hogy nyílt lélekkel tekintsünk a jövőbe. Parolin bíboros megköszönte a jubileum szervezésében résztvevő polgári hatóságoknak az együttműködést, amelyet ebben az előkészítő szakaszban kínálnak fel különféle formákban. Rámutatott, hogy mennyire szükséges és termékeny ez az egymást kiegészítő tevékenység, mindazok javát szolgálva, akik elzarándokolnak Szent Péter és Pál sírjához, hogy átlépjenek a Szent Kapun az ősi jubileumi hagyomány szerint. A Szent Év szép alkalom, különösen Róma városa és Olaszország számára, hogy turisták millióit fogadja be, akik azért érkeznek, hogy megéljék a hit és a kultúra eseményeit. A 2025-ös Szent Év logóját Rino Fisichella érsek az új evangelizálás pápai tanácsának elnöke mutatta be. Négy egymást követő stilizált emberalakról van szó, sorrendben egy piros, egy sárga, egy zöld és egy kék figura, akik a világ négy sarkából érkező emberiségre utalnak. Mindegyikük átöleli az előtte álló alakot, kifejezve a szolidaritást és testvériséget, melyeknek egyesíteniük kell a népeket. A sorban első emberalak a keresztbe kapaszkodik, amely a hit jelképe, és amely szintén átöleli a reményt, amelyről soha nem lehet lemondani. A négy figura alatt látható hullámok azt jelképezik, hogy az életzarándok útja nem mindig nyugodt vizeken halad, és hogy a reményre szólítson, amikor mind a személyes, mind a világban zajló események ezt nagyobb intenzitással igénylik. A kereszt alsó része horgonnyá, a remény metaforájává alakul, amely felül kerekedik a zajló hullámok mozgásán. A kép a maga teljességében azt is ábrázolja, hogy a zarándok útvonala nem egyéni, hanem dinamikus közösségi esemény, amely a kereszt felé irányul. A kereszt is dinamikus mozgásban van, az emberiség felé hajol, hogy elébe menjen és soha ne hagyja magára, hanem felkínálja számára a jelenlét bizonyosságát és a remény biztonságát. Az ábrázolást a 2025-ös jubileum zöld színnel írt latin nyelvű mottója egészíti ki, peregrinantes in spem, Fizikella érsek elmagyarázta, hogy a logó egy iránytű, amelyet követni kell, továbbá egy kifejező, közös nevező, amely képes arra, hogy átítassa a jubileumi esemény ünneplése körül összegyűlteket, kifejezi az identitást és a sajátos spirituális témát, magába foglalva azt a teológiai jelentést, amely körül kialakul és megvalósul a jubileumi szent év. Ferenc pápa kérésének megfelelően a jubileumot előkészítő két évben a következő sajátos témákra összpontosít majd a világegyház. 2023-ban a II. Vatikáni Zsinat 4 konstitúciójának alapvető témáit mélyítjük el, emlékeztetve rá, hogy idén október 11-én ünnepeljük a zsinat megnyitásának 60. évfordulóját. 2024-ben pedig világszerte imával készülnek az zarándokok a jubileumi szentévre. A 2025-ös szentévre a tudomány és a technika vívmányait is felhasználják, lehetővé kell tenni milliók számára, hogy a digitális technológia révén is zarándokokká váljanak, és haladjanak a zarándok utakon, megörökítve a pillanat szépségét és szent mi voltát, magyarázta Fizikella érsek. Ezért egy olyan hírcsatornát létesítenek, amely, bár a jelenben gyökerezik, lehetővé teszi évszázadok történelmének emlékezetét. Az érsek jelezte, hogy az ősszel beindul a jubileum hivatalos weboldala és applikációja. A portál a zarándokok csártáján kívül híreket, történelmi feljegyzéseket, gyakorlati információkat, szolgáltatásokat és multimédiás eszközöket tartalmaz majd 10 nyelven, a fogyatékkal élők számára is magas szintű elérhetőséggel. Páter Szabó Ferenc sorozata a teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához. Második rész, József Ratzinger professzor, a zsinati teológus.
József Ratzinger teológiai tanulmányai alatt 1946-tól 53-ig az egyházatyákat, nevezetesen Szent Ágostont tanulmányozta. Doktori disszertációját Szent Ágostonról, habilitációs dolgozatát pedig Szent Bonaventuráról írta. Mesterének tartotta Romano Guardinit, Henri de Lubacot és Hans Urs von Balthasart. Henri de Lubac katolicizmus című könyve kulcsfontosságú lett számára, de a francia jezsuita többi munkáját is tanulmányozta. Az ausztráliai teológus nő Tracy Rowland is kiemeli, a hagyományos merev tomizmussal szemben Henri de Lubac és az úgynevezett új teológia hatását, továbbá egyrészt a personalizmus Munier-Schéler, másrészt az Ágoston, Newman, Csivara, Guardini szellemi irány befolyását Ratzinger gondolkodására. Tény az, hogy a fiatal Ratzinger nem csak a francia teológusokat, hanem a nagy francia gondolkodókat, írókat is szívesen idézte, Claudel, Marcel, Munier. Bizonyára emiatt is figyeltek fel rá a franciák, és a Francia Akadémia 1992-ben a Szaharov helyére tagjai közé választotta. Hogyan lett zsinati szakértő, Frings kölni bíboros érsek tanácsadója, a fiatal teológia professzor? Erre maga Ratzinger válaszol önéletrajzában, az életutamban. Őt idézem. 1959-ben 23. János pápa meghirdette a II. Vatikáni zsinatot, és újra megélhettük a náci légkör fenyegetései ellenére a nyitás és a remény hangulatát, ami az egyházban és a teológiában már az első világháború óta érezhető volt, és sokak számára már a túlzott lelkesedésig nőtt. Frings bíboros a zsinat teológiájáról tartott egy előadást, amire engem a Bernsbergi Katolikus Akadémia hívott meg. Így keveredtem vele egy hosszú beszélgetésbe, ami később évekig tartó együttműködésünk kiinduló pontja volt. Az zsinat központi előkészítő bizottságának tagjaként Frings bíboros megkapta a szövegtervezeteket, amiket a zsinat összehívása után az atyáknak kellett elterjeszteni megbeszélés és egyeztetés céljából. Ezeket a szövegeket rendszeresen elküldte nekem, hogy véleményezzem, és ha szükséges változtatásokra javaslatokat tegyek. Az utóbbi évtizedekben magától végbe ment bibliai és patrisztikai megújulás ezekben az előterjesztési javaslatokban alig volt föllelhető. Ezek kissé merevnek tűntek, és túlságosan kötődtek a tanított teológiához, illetve a tudósok gondolkodás módjához, és túl kevés közük volt a lelki pásztorkodáshoz. Azt azonban meg kell hagyni, hogy alapjában véve megbízhatóan és gondosan voltak kidolgozva. Így Ratzinger önéletrajzában. Hogy milyen várakozással nézett a II. Vatikáni zsinat elé, arról Szivald német újságírónak egy korábbi interjúban vallott Ratzinger, idézem. Azon a véleményem voltam, hogy a skolasztikus teológia abban a formájában, ahogyan megmerevedett, már nem eszköz a korral való párbeszédben a hit átadására. A hitnek ebből a páncélból ki kell lépnie, és új nyelven a jelen helyzet iránti új nyitottsággal kell szólnia. Ugyanígy az egyházban nagyobb szabadságnak kell megnyilvánulnia. Mindebbe természetesen belejátszott egy fiatal ember pátosza is, így nyilatkozott Ratzinger később. Amikor eljött a zsinat kezdetének napja, Frings bíboros titkárával együtt Rómába vitte Ratzinger professzort, mint teológiai tanácsadóját, és elérte azt, hogy az első ülésszak vége felé hivatalos zsinati teológusnak, úgynevezett peritusnak nevezzék ki. Ratzinger bíboros életrajzában nem részletezi római élményeit, de megemlíti sok találkozását. Olyan nagy emberekkel, mint Henri de Lubac, Jean Danielou, Yves Congar vagy Gérard Philips, hogy csak néhány kiemelkedő nevet említsek. Nem is beszélve a többi kontinensről származó püspökökről, illetve a kialakult kis baráti körökről. Joseph Ratzinger zsinati szerepléséről több ízben megemlékezik Henri de Lubac zsinati jegyzeteiben, Carnet du Concile, általában Frings bíboros felszólalásai kapcsán, mint hogy Ratzinger a kölni érsek teológusa volt. Híres volt Frings bíboros 1963. november 8-i felszólalása, ez volt a történelmi matiné, amikor is a Szent Officium reformját sürgette, és Ottaviani bíboros heves tiltakozását váltotta ki. Küng részletesebben mondja el az esetet, megjegyzi, hogy Frings felszólalását teológiai tanácsadója, az ő volt kedves kollégája Ratzinger sugallta. A bonni, münsteri, majd tübingeni Ratzinger professzor haladó nézeteiről elismerően nyilatkozott Hans Küng, akivel a tübingeni egyetemen kollégák voltak. Idézte Ratzinger 1969-es inkvizíció kritikáját, amelyet ő maga is megfogalmazhatott volna már, mint Küng. De Küng már itt hozzáfűzi. Egyesek szerint Ratzinger bíboros, amikor a hittani kongregáció volt Szent Officium prefektusa lett, elárulta Frings bíboros örökségét. Péter Szival új 2021-es monográfiája, Egy élet, egyes fejezeteiben részletesen beszámol Ratzinger római élményeiről, találkozásairól a zsinati ülések idején. Különösen is kiemeli a Santa Maria dell'Anima német kollégiumban Frings bíboros körül tartott összejöveteleket, teológiai megbeszéléseket. Frings bíborosnak a kinyilatkoztatásról szóló híres zsinati felszólalását itt készítették elő. A zsinaton nagy viták folytak a kinyilatkoztatás forrásairól. Ezt itt csak röviden említem, mégpedig Páter Nemeshegyi Péter magyar teológus egyik tanulmányát idézve, és idézem, a Szentírás és a Szent Hagyomány viszonyára vonatkozólag a zsinat nem beszél már két forrásról, hanem azt hangoztatja, hogy egy a forrásuk, vagyis a Jézusi evangélium, és hogy szorosan összetartoznak. A hagyomány fontosságát hangoztató zsinati atyák megnyugtatására a szöveg jelenti, hogy a hagyomány révén ismerjük a szentírási könyvek pontos kánonját, jegyzékét, és megvallja, hogy az egyház a kinyilatkozhatott igazságokról való bizonyosságát nem kizárólag a szentírásból meríti. Az egyházi tanítóhivatal feladata pedig a zsinat szerint az, hogy hitelesen értelmezze Isten írott vagy áthagyományozott szavát. Nincs azonban fölé rendelve Isten igéjének, hanem annak szolgál a Szentlélek segítségével. Az egész egyház a Szentlélek támogatásával tovább fejleszti az apostoli hagyományt. Páter Nemeshegyi lényegében József Ratzinger egy nagyobb tanulmányát ismerteti. A volt zsinati peritus értékelésében megjegyzi, sajnos a zsinat nem beszélt a hagyományok kritikus vizsgálatáról, ugyanis nem minden, ami az egyházban hagyományosan kialakult, tekinthető a Jézusi evangélium hiteles kifejtésének, ezért szorul az egyház állandó reformra. A zsinati korszerűsödésről József Ratzinger bíboros prefektus egy interjúban 1996-ban Szivaldnak válaszolva elmondta, hogy szerinte és sokak szerint a zsinati várakozások mind nem teljesültek. Manapság elsősorban a progresszív emberek beszélnek az egyház teléről. Tagadhatatlan, nem jött el a kereszténység új órája, hanem sok elpártolás következett be a néhány jó kezdeményezés mellett. Miért történt ez? Teszi fel a kérdést maga Ratzinger bíboros, majd így válaszol. Két indokot próbálok megadni. Az első, hogy kétségtelenül túl sokat vártunk. Az egyházat nem tudjuk mi magunk előállítani. Szorgálhatjuk, de virulása vagy hanyatlása nem egyedül a mi tevékenységünktől függ. Az egyik tényező tehát ez a túlzott várakozás. A másik indok, hogy jelentős különbség támadt a között, amit a zsinati atyák akartak, és a között, ami a nyilvánossághoz eljutott és a közvéleményt formálta. Az atyák adzsornálni, korszerűsíteni akarták a hitet, és épp ezáltal teljes súlyával akarták átadni. Ehelyett egyre inkább kialakult az a kép, hogy a reform abban áll, hogy megszabadulunk a terheinktől, megkönnyebbülünk, úgyhogy tulajdonképpen a reform már nem a hit radikális vállalásában, hanem bizonyos fölhításában áll. Ratzinger bíboros a továbbiakban arról szól, hogy a zsinatnak és szövegeinek két olvasata van. Ha józanul és alaposan olvassuk, mindkét szélsőségtől távol maradunk, és akkor föltárul egy út, amelynek még nagy jövője van. Következnek megjegyzések a zsinat félremagyarázásáról, majd a hittani kongregáció prefektusa hangsúlyozza. Alapeszmém, főleg a zsinaton, mindig az volt, hogy a hit lényegi magvát kiszabadítsuk a rárakódott héjak alól. Erőt és mozgást adjunk e magnak. Ez az impulzus életem nagy állandója. Természetesen a hivatal a dolgoknak olyan hangsúlyt ad, ami egy professzor esetében nincsen. Számomra azonban fontos, hogy ettől az állandótól, amely gyermekkorom óta meghatározta életemet, soha nem tértem el, s hogy életem ezen alap irányához hűséges maradtam.
Péter Szabó Ferenc sorozatának második részét hallották József Ratzinger professzor a zsinati teológus témáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.